Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét, úgy, amint az írva található Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, a 8. részben, az első 17 versben. Mivel az ige szakasz elég hosszú, és egyébként sem egyszerű követni, ezért a gyülekezet foglalja el helyét, és javaslom, hogy vegye maga elé a liturgiás lapot, akinek jutott, és így kövesse azt, amit olvasok. Nehéz ige szakasz, de úgy hiszem, hogy megéri odafigyelnünk rá. Tehát Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelének 8. részéből olvasom az első 17 verset. Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Mert az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor bűnért való áldozatként tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaira törekszenek, akik pedig lélek szerint, a lélek dolgaira. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség, minthogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert Isten törvényének nem engedelmeskedik, és nem is tud engedelmeskedni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test halott a bűn miatt, a lélek élet az igazság miatt. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Ezért testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy a test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Amen. Helyünkön maradva imádkozzunk Bart Károly szavaival a következőképpen. Szent és irgalmas Isten, a te nagy jóságodnak köszönhetjük e napot is, és azt is, hogy egybegyűjtöttél minket, hogy téged segítségül hívjunk, és vigasztaló és intő szavadat hallgassuk. Hát kicsoda az ember, hogy előtted megállhat? Gondolataink, szavaink és tetteink telve vannak beképzeltséggel, keménységgel és hazugsággal. Hát ezért van annyi tévegés, zűrzavar, szenvedés és nyomorúság itt és mindenhol e földön. De te atyai szívvel vagy hozzánk, és erős kézzel megtartasz, vezetsz és megszabadítasz minket. Közülünk senkit sem taszítasz el, és senkiről sem felejtkezel el. Te minnyájunkhoz közel vagy, és minnyájunkat hívsz. Hadd tapasztaljuk meg ezt a vasárnap reggel is. Te jogosan várod el, hogy semmi sem legyen hiába való, ami itt történik. Sem az imádságunk, sem az éneklésünk, sem az ige hirdetése és hallgatása, hanem történjen minden a te dicsőségedre, mindannyiunk ébredésére, épülésére és megvilágosodására a Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, fennállva hallgassátok meg azt az igét, melynek alapján Isten szent lelkét segítségül hívva ma öröm üzenetet kívánok hirdetni közöttetek. Megírva található ez Pál apostolnak a Galatákhoz írott levelében, méghozzá az 5. részben, az 1. versben a következőképpen. Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Szeretett testvéreim, mennyi van még? Mikor lesz már? Ott vagyunk már? Na és most? És most? Meddig még? Mikor lesz már vége? Mikor lesz már végre? Ezek a kérdések mindig változnak. Talán többek végig gondolták, miut erről leszük bekapásból. A szabadság. Hiába változnak a kérdések, mindig ugyanerre vagyunk kíváncsi. Mi van a szabadsággal? Amint megszületünk-e földre, rögtön lesz valami elképzelésünk erről ugyanis. Kimondva, kimondatlanul tudjuk, mit jelent a szabadság. Az anya és apa szavak mellett rögtön megjelenik, ha nem hamarabb az, hogy nem. Nem így akarom. Láttunk már kisgyermeket, akkor hallottuk már ezt épp elégszer. Pontosan tudja, hogy mi az elképzelése erről a világról, hogy mit jelent számára a szabadság. Nem. Ezt nem. Nem veszem fel, nem megyek el. Nem így van, hanem így. Aztán persze árnyalódik a kép, és a szabadság mást fog jelenteni számunkra. Mondjuk a nyári szünetet, vagy a tavaszit, vagy az őszit, vagy a télit. Esetleg csak a csengő szót az óra végén. Mekkora szabadság ez? Nemrég kérdeztem valakit, hogy mit szeret leginkább, és azt mondta, a csengőt. Ugye? Ez a szabadság. De másként is láthatjuk ezt, mert szabadság lehet egy kirándulás, szabadság lehet egy nagy utazás, a tenger a maga végtelenségével, vagy a hegyek, a tér. És szabadság lehet egy kád forró víz is, mondjuk egy fél órára, amikor ki van kapcsolva a telefon, és nem szól senki se hozzánk, végre kiengedhetünk. Ez a szabadság. Persze szabadságot másként is megközelíthetjük. Azt mondom, hogy 1848 és 49, vagy azt mondom, hogy 1956. Szabadság ez is. Szabadság, amiért valakik az életüket adták. Küzdünk és harcolunk a szabadságunkért. És nem csak a történelemkönyv lapjain, nem csak a nagyvilágban, hanem a saját világunkban is. A mindennapokban is. Mit jelent azonban keresztényként, ez a szó szabadság. Mit jelent az, hogy mi szabadságharcosok vagyunk? Mit gondoljunk mi erről? Kell-e egyáltalán szabadságharcossá lennünk? Mert ugye azt olvastuk, hogy aki Krisztushoz tartozik, az szabad. Na de mire és hogyan vagyunk mi szabadok? Miért és hogyan kell, hogy harcoljunk, ha kell harcolnunk? Pál apostol itt a Galatákhoz írott levelében ezt így summázta. Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Szabadság. Miután oly sokféleképpen hoztam elétek, nézzük meg, hogy mit jelent ez most a Biblia világában. Mert hogy semmiképpen sem azt jelenti, amit mi első pillanatban talán erről gondolnánk, hogy nekünk mindent lehet, hogy nem köt semmi sem, hogy nincsenek kötelezettségek és korlátok. És nem is a sztoikus gondolkozóknak, hát ha belül szabad vagyok, akkor független vagyok a környezetemtől, az engemért hatásoktól, ez a valódi szabadság, még csak nem is ezt jelenti. Hanem azt jelenti, hogyha valaki elkezdi olvasni a Bibliát, kezébe véve, akkor megértheti ezt, hogy az első oldalon Isten megteremti a világunkat. Úgy teremti meg Isten a világot, hogy azt mondja, hogy ez igen jó. Aztán a második oldalon megteremti az embert, és látta Isten, hogy ez jó. És aztán a harmadik oldalon az ember a kezébe veszi az irányítást, a maga ura akar lenni, na és ezzel rögtön eléri az ellenkezőjét. Elszakad Istentől, és így a bűn szolgájává válik. Szabad akar lenni, és szolga lesz. Hogy is van ez? Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszra van lehetőségem. Idáig jutunk a nagy szabadságunkkal. Miközben a jót akarom tenni, csak a rosszra van lehetőségem. Szomorú lenne, hogyha ez így is maradt volna. Isten azonban nem hagyja el az embert, hanem hogyha tovább olvassuk a Bibliának, mint egy majdnem 1300 oldalát, akkor erről olvashatunk, a szabadításról, ami Krisztus Jézusban válik teljessé. Ugyanis ő az, aki helyreállítja a kapcsolatot Isten és ember között. Általa lehetünk szabadok Isten számára. Általa, mármint Krisztus által lehetünk szabadok Isten számára. És nem akárhogy, hanem önként, szeretetből és minden félelem nélkül. Mert ezt jelenti az, hogy Isten gyermeke vagyok. És ha gyermek, akkor pedig örökös is. Na nem azért, mert én ezt annyira érdemlem, hanem egyedül Krisztusért. Nem tehetek ezen kívül semmit se azért, hogy Isten jobban szeressen engem. De nem tehetek semmit se azért, hogy ő kevésbé szeressen engem. Esetleg okozhatok örömet Istennek, vagy esetleg okozhatok fájdalmat Istennek. Hiszen ha kapcsolatban vagyunk valakivel, akkor örömet és fájdalmat okozunk egymásnak. Minél szorosabb ez a kapcsolat, annál inkább megéljük ezt. De ez nem változtat azon, hogy ő mennyire szeret engem. Nem változtat a szeretetén. Talán akik kisgyermeket láttak közelebbről, akiknek van gyermekük, azok jobban értik ezt. Itt van a gyermek, csetlik, botlik, összetöri a nagymama kedvenc vázáját, nyilván bosszúságot okoz. De változtat ez vajon azon, hogy mennyire szeretjük? Vagy ha megsüti a kedvenc sütinket, vagy kitakarítja a szobáját, vagy akár csak ránk mosolyog, mekkora örömet okoz ezzel nekünk. De valójában változtat ezzel, hogy mennyire szeretjük őt? Isten így szeret minket. Semmi sem választhat el már az ő szeretetétől. Mert ezt jelenti, hogy Krisztus szabadságra szabadított meg bennünket. És ez, hogy Krisztus szabadságra szabadít meg bennünket, nem csak ennyit jelent, hogy kapcsolatban lehetünk Istennel, hanem azt is, hogy megszabadít a törvénytől. Mert hogy a törvény mutatja meg azt, hogy mennyire bűnösök vagyunk, hogy mennyire vagyunk bűnösök. Gondoljuk végig csak a 10 parancsolatot, vagy csak azokat a parancsolatokat, amik eszünkbe jutnak. Próbáljuk meg alkalmazni ezt a mára. Talán nem tevőlegesen vétettünk, de gondolatban vajon hányszor? Hogyha a magunk igazságát akarnánk Isten előtt felmutatni, akkor már ez a rövid gondolatkísérlet is megmutatná nekünk azt, hogy képtelenség megállnunk a tökéletes előtt. Minden hibánk, minden bűnünk vád Isten előtt egészen addig, amíg Krisztus nem lesz a megváltónká, amíg ő nem lesz a személyes szabadítónká. Mert abban a pillanatban Isten már nem ránk néz pusztán, hanem Krisztuson keresztül lát bennünket. Minket törékeny, tökéletlen, hibás, hibázó, bűnös embereket az egyedüli tökéletesen keresztül vizsgál. És szabadokká leszünk előtte. Mert hogy Krisztus bizony miattunk, helyettünk és értünk vállalta azt a büntetést, amit mi képtelenek lettünk volna elhordozni. Lehet, hogy nem haragszunk a gyermekre, aki a kedvenc vázát összetörte, de nem hagyjuk szó nélkül. Büntetés jár érte. Isten előtt sokkal inkább így van ez. Az igazsága nem engedni, hogy csak odaálljunk elé. De Krisztusban megmutatkozik a szeretete, és így már mehetünk hozzá. Mert ő elvitte helyettünk a balhét, bár tudom, hogy szószéken ezt nem illik így mondani, de mégiscsak ez az igazság. Ő volt az, aki miattam, helyettem és értem meghalt, és vállalta a büntetést. Sokszor hallottuk talán már ezeket a szavakat, ezt az üzenetet, kis hittanosoknak is benne van a fejében ez a hármas. Miattam, helyettem és értem. De vajon értjük-e? Értjük-e és élünk-e vele? Élünk-e ezzel a szabadsággal? Tudjuk-e, hogy mit jelent nekünk a kegyelem? Mert hogy ez a kegyelem. Vajon hányszor gondoljuk még mindig azt, hogy sosem fogok tudni olyan életet élni, amilyet kellene? Hányszor esünk emiatt kétségbe? Már megint nem sikerült, már megint hibáztam. Hát hogy nem tudok türelmesebb lenni? Hát hogy nem tudok megbocsátani? Hányszor nem vagyok én jó keresztény? Vagy nézzük meg a másik oldalt. Hányszor gondolom azt, hogy nekem jó kereszténynek kell lennem? Olyannak, aki tökéletes. Mert hát ilyen egy keresztény. Testvéreim, hadd mondjam így, még Jézus Krisztus sem bírta a képmutatókat. A Bibliában egyedül ők azok, akikről azt olvassuk, hogy nagyon keményen tartja a távolságot. Nem tudok veletek mit csinálni. A képmutatás távol tart tőlem. Krisztusban szabadnak lenni ennyit jelent, hogy nem akarok megfelelni, nem akarok tökéletest játszani, és nem esem olyan mély kétségbe, ami elválasztana tőle, hanem odafordulok hozzá, mert megtehetem. Ezt jelenti az, hogy abbá atyám, hogy Krisztus által oda mehetek Istenhez, ezzel a hatalmas szeretettel fog várni, és ez bizony szabadságot ad. Az lehetek, aki vagyok, úgy fogad el, ahogy vagyok. Mert Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Olyan szabadságra, ami eszméletlen távlatokat mutat. Olyanokra, vagy olyat, ami szétfeszíti az összes emberi keretet. Gondoljunk csak Lázár feltámasztásának a történetére. Az előkerült házi bibliakörön, előkerült bibliaórán is az elmúlt időszakban. Úgy rácsodálkoztunk. Az emberek várták, Mária is Márta várta Jézust. Szerette volna, hogyha meggyógyítja a testvérüket. Szerette volna, elhitték, hogy erre képes Jézus. És Jézus vár. És aztán megvallják, hogy igen, Úr vagy te, de most elkéstél. És mi történik? Jézus Krisztus a halottat feltámasztja. Szétfeszíti azt a keretet, amiben Mária és Márta gondolkozni tudott. Mert ez történik akkor, hogyha Isten elé állunk. A végtelen, a tökéletes Isten elé állhatunk. És neki bizony olyan megoldásai vannak, amivel mi nem tudunk számolni. Ez az igazi szabadság. Ha teret jelent a tenger, ha teret jelent egy hegycsúcs, ahonnan szétnézhetek, mekkora teret és szabadságot ad az, hogy Isten elé állhatok. Az, hogy neki mindenre van megoldása. Az, hogy ő mindent tud, hogy ő mindent lát. Azt jelenti a szabadság, hogy örömbe öltöztet engem, mert ezt jelenti számomra a végtelen. Ezt jelentette a Zsoltár író számára is a végtelen szabadság. Örömbe öltöztettél, megújítottál, meggyógyítottál, szabadulást adtál betegségből, szabadulást adtál a bűneimből, szabadulást adtál az elnyomóktól. Örömbe öltöztettél. Vajon tudunk-e így odaállni Isten elé, hogy ezt a szabadságot megéljük? Tudunk-e így nézni Krisztusra, aki által ezt a szabadságot megélhetjük? Ifin volt arról szó, hogy tudjuk-e Jézust úgy nézni, mint valami szuperhőst, akinek mindenre van hatalma, és mégse él vissza vele, aki ebbe a hatalomba be akar minket is vonni, mint kiváltságosakat. Élünk-e ezzel a szabadsággal, mert szabad? Élünk-e vele? Ez itt a nagy kérdés, mert hogy szabadságunk van Krisztusban, de vajon megéljük-e a másik oldalt, mert ez nem evidencia, ez nem egyértelmű. Mit mond erre Pál apostol? Azt mondja, hogy álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Ne kötöztessétek meg magatokat újra a rabszolgaság igájával. Ha szabadok lettetek, akkor éljetek ebből, éljetek ennek megfelelően. Szabadok lettetek. Vajon jelenthet-e ez szabadosságot? Minden szabad nekem, mondja az ige. De azt is nem minden használ. Testvéreim, az, hogy szabadok lettünk, az nem azt jelenti, hogy égethetjük a gyertyát a két végénél fogva, esetleg még középen is alágyújtva. Ennek lesznek következményei. Olyan ez, mint mondjuk a kresszre, ha gondolunk. Legtöbbünknek, legtöbbeteknek talán van jogosítványa, de ha nincs, akkor is ismeritek az alapszabályokat. Ha az zebránál megállok gyalogosként, meg kell várnom, amíg zöld lesz. Akkor vagyok elméletileg biztonságban. Ám hogyha nem ismernénk ezeket a szabályokat, vagy nem törődnénk ezekkel a szabályokkal, akkor nagyon hamar nagyon súlyos balesetek lennének. Ha az autópályán valakinek eszébe jut, hogy rossz irányba hajt, és egyszer csak hirtelen 180 fokos fordulatot venne, mekkora balesetek születnének belőle? Nem mindegy, hogy hogyan élünk. Nem a szabadosságra, nem arra, hogy mindent szabad, mindent lehet, nem erre buzdít Pál apostol. Akkor miről is van itt szó? Hogyha a törvényeket, vagy amikről ír a Biblia, komolyan kell vennünk? Arról, testvéreim, hogy a galatáknak, akik most ismerkedtek Istennel, mert hogy pogányból lettek keresztényi, ők, akik messziről jöttek, nekik egyrészt bemutatták Krisztust. Igen, itt van ő, a szabadítótok. Másrészt viszont bemutatták a zsidó törvényeket. És ha e szerint cselekedtek, na akkor lesztek igazán szabaddá. A törvény önmagában nem rossz vagy nem jó. De nem mindegy, hogy miért akarunk megfelelni neki. Azért szeretnénk megtartani a vallási szokásokat és hagyományokat, mert hogy ez egy biztonságos keretet ad nekünk? Vagy azért, mert azt hiszük, hogy ha nem tartjuk meg mindezeket, akkor az üdvösségünk válik kérdésessé. Ne engedjük azt, hogy Krisztus mellé bármi is, vagy bárki is odaférkőzzön. Mert hogy, testvéreim, ezek nagyon fontos dolgok, vagy kegyelemből élünk, vagy anélkül. Kettő közt nincs átmenet. Vagy Krisztus a szabadítónk, és egyedül ő, solus Christus, ahogy a reformáció is mondta, vagy csak belé kapaszkodunk, vagy nem. Szabadságunk van arra, hogy megtartsuk a törvényeket. De ne váljanak a törvények ismét rabigává, olyanná, amik megkötöznek, amik elválasztanak Istentől. Szabadságunk van arra, hogy ehhez igazítsuk az életünket, de ne azért, hogy Isten cserébe elfogadjon bennünket, hanem szeretetből, hálából. Azért, mert ő a mindenható Isten, akinek egyedül joga és hatalma van arra, hogy meghatározza életünk kereteit. Hiszen ő teremtett. És ha ő teremtett, akkor pontosan tudja, hogy mi a jó nekünk. Amikor elimádkozzuk a mi atyánkot, és kimondjuk azt, hogy legyen meg a te akaratod, akkor komolyan vesszük ezt? Komolyan vesszük, hogy ez jó lesz nekünk? Mert ha szabadságunk van Krisztusban, akkor bárhogy is álljunk, azzal, hogy kimondjuk, legyen meg a te akaratodat, ezt ismerjük el. Azt, hogy jó nekünk Istenhez tartozni, és ott biztonságban lehetünk. Mert szabad vagyok erre a bensőséges kapcsolatra, és tudom, hogy jót akar nekem. Így vagyok szabad a nagybetűs életre. Ahogy a galatáknak nehéz volt megállni, ugyanúgy a mai ember számára is nehéz megállni ebben, a kegyelem útjában. Mennyivel könnyebb számunkra az, hogy keresünk valami kézzelfoghatót, mint az, hogy a láthatatlanra bízzuk az életünket. Mennyivel egyszerűbb kipipálni vallásos szokásokat, mint valóban Istent keresni. Testvéreim, hogyha kinyitjuk a Bibliánkat, miért tesszük azt? Azért, hogy meglegyen a napi penzum? Azért, mert azt mondták az iskolában, hogy ezt kell csinálni? Azért, mert fel kell készülnünk egy alkalomra? Azért, mert válaszokat akarunk kapni? Vagy azért, mert az élő Istennel akarunk találkozni, őt jobban megismerni? Mert szeretjük őt. És mellesleg örülünk, hogyha válaszol is. Hogy állunk Isten elé? Hogy vigyázunk a Krisztussal való kapcsolatunkra? Mennyire harcolunk azért, hogy növekedhessünk a hitünkben? Érdekes ez talán, hogy ez pont a fordítottja annak, mint amit a világban látunk. Mert mi történik a világban? Küzdünk valami ellen, hogy szabadságunk legyen. És mi történik akkor, amikor valaki Krisztust kezdi el követni? Megkapja a szabadságot, amiért küzdenie kell, hogy megmaradjon benne. Akkor kell igazán szabadságharcossá lennem, amikor már szabad vagyok. Szilárdan megállni, és nem engedni, hogy bármi vagy bárki befurakodjon közém és Krisztus közé. Megélni azt, hogy én elsősorban hozzátartozom. Nem muszájból, nem félelemből, nem rettegésből, hanem azért, mert szeretem. Azért, mert lehetőségem van rá. Ez, testvéreim, egy élethosszig tartó harc. Gondoljuk csak végig. Azt, hogy mi hogy állunk ezzel. És persze rávághatjuk, hogy igen, én Krisztushoz tartozom. Igen, nekem ő a mindenem. De vajon tényleg így van-e? Akkor, amikor annyi minden követeli az időnket, az energiánkat, a lelkünket, akkor is Krisztushoz tartozunk elsősorban? Harcolunk-e ezért, hogy ő maradjon ott az első helyen? Tőle várjuk a biztonságunkat? Tőle várjuk a szabadságunkat? Testvéreim, az Isten nélküli szabadság halál. Az az, ami pusztít. Ezt Ádám és Éva is megtanulta. És általuk mi is pontosan tudjuk, hogy hova vezet ez. Na de a Krisztusban való szabadság, ez az, ami elvezethet bennünket az életre, méghozzá a dicsőséges és örök életre. Általán nyerünk igazi szabadságot. És valóban, hogyha Krisztushoz tartozunk, akkor onnantól kezdve átrendeződik az életünk. Az, hogy mi történik körülöttünk, valóban másodlagossá válhat, mert van egy biztonságos pont az életünkben. Van egy szeretett kapcsolat, amiből senki ki nem ragadhat. Van, akihez tartozhatunk. Van, aki harcol értünk. Igen, még ma is. Könyörög értünk. Mert hogy ez is a csodához tartozik. Az, hogy nem magamtól, nem egyedül kell harcolnom, hanem hogy a harcban ő is velem van. Bárcsak mernénk minél többen így harcolni, bárcsak mernénk minél többen így állni Isten elé, hogy tudjuk, megtehetjük. Bárcsak igazi szabadságharcosok lennénk Krisztussal együtt, és élnénk abból a kegyelemből, amit ő adott nekünk. Ezért imádkozzunk, testvéreim. Fennállva imádkozzunk. Egyedül csak te vagy, akinél a szív lecsendesül, te vagy a kősziklám, szabadítom, veszni, Uram, ne hagyj. Veszni, Uram, ne hagyj. Így sóhajtunk mi is, hogy hadd élhessünk szabadságodból, hogyha ezt megvalljuk, Uram, akkor valóban hadd legyünk a tiedek egészen. Hadd éljük meg a hétköznapokban mindazt, ami ezzel jár. A vezetésed, a bíztatásod, a vigasztalásod és gyógyításod. Mert Urunk, Te vagy az, aki egyedül képes vagy erre. Vezetni, bíztatni, vigasztalni és gyógyítani. Ad nekünk azt a végtelen nagy ajándékot, hogy ezt már itt megtapasztaljuk, hogy valóban hozzád tartozunk, és hogy ez végtelen szabadsággal jár. Mert ha te nem könyörülsz, ha te ezt nem munkálod ki bennünk, akkor, Urunk, magunktól még a szabadságunkkal se tudunk jól élni. Így kérünk téged, hogy őrizd meg minket, te légy az, aki valóban jelen lévő Isten vagy a mi életünkben is. Eléd hozzuk különösen azokat, akiknek mindezekre szüksége van, vezetésedre és bíztatásodra. Így hozzuk azokat, akiket most komoly kérdések foglalkoztatnak. Vigasztalásodra eléd hozzuk azokat, akik gyászt hordoznak. És gyógyításodra eléd hozzuk azokat, akik komoly betegségekkel küzdenek. Urunk, légy velünk, és mi hadd legyünk veled. Mindörökké. Amen. Ti azért, szeretett testvéreim, így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.